Szóval, kedves barátaim, a Szota traktátus 9-es lapja fog következni ma este. A 8-as lap utolsó soránál tartunk, és folytatjuk a pénteken megkezdett témát, ami azt járja körül, hogy a Tóra az arányosság elvét követi, mindenki a maga viselkedésének, a maga tetteinek megfelelő, maga érdemeinek, vagy éppen bűneinek megfelelő viszonzást kapja. Ha valaki valamilyen bűnt követel, akkor a bűnnek megfelelő a büntetés, olyan típusú és mértékű a büntetés, mint a bűn. Ha valaki egy jó cselekedetet tesz, akkor a jutalma az a jó cselekedetének a párja, vagy annak a megfelelője. És mindezt a gondolatot, ezt számos példával fogja szemléltetni a továbbiakban is a Talmud, ahogy ezt tettük már a 8-as lapon is, és most egyelőre a Szota eljárásával folytatjuk, amely a 8-as lap végén a következőt mondja. Heimacinu beszaitas, midasem madadaba, madadula. Így találjuk a Szota esetén is, aki megcsalja a férjét, amilyen módon elkövette a bűnét, úgy kapja meg a büntetését is. Hiamdal peszak beiszalira iszlaj, de fikakai már midal sárniknaj. Ugye a erkölcsen asszony a háza kapujába állt, hogy magát mutogassa annak a férfinek, akivel a bűnt elkövette, és ennek megfelelően a büntetése az, hogy az eljárás során a Niknor kapu nyilvánosságában kell lennie, amikor a Szota eljárást csinálják vele. Márek Lajnil a Köl, és ebben az eljárásban a nyilvánosságra kerül a vétke és a szégyene. Hi Pirszola és a Dari Najna Röis, a Fichakai Nolte, Kipa Már Röis, a Nihai Tahasrag Lea. A Talmud folytatja, és azt mondja, ő az, aki mindenféle erotikus felhanggal, szép kendőket tett a fejére, és ennek megfelelően a pap lerántja a fejéről a fejfedőjét. Hi Kastelai Panea, ő volt az, aki szépítgette arcát a bűnre készülve. Paneomai Rikois, így amikor a büntetését elnyeri, akkor elsárgul az arca. Hika Halala Einele Fichanea Böltois, ő kifestette a szemét, és amikor a Szota vize végez vele, akkor a személy ki... mi a kifejezés magyarul? Ki gúvadnak? Hi kalalasze arra, le fichakajén szőszönesze arra. Ő volt az, aki befonta a haját, hogy ezzel is tetszelegjen a bűnnél, és ennek megfelelően a pap bontja ki a haját. Hi herrasszal, hogy edzbál le fichakcöpér ne a nőszre is. Ő az ujjával hivogatta a férfit, akivel a bűnt elkövette, és ezért az ujja körmei leesnek. I hagralaibe cilcu le fichakai mévi hevel mitzö köisül a mámdada lea. Ő volt az, aki mindenfajta erotikus övet vett magára, és ennek megfelelően a pap az, aki amikor az eljárást teszi, egy egyiptomi kötelet köt a melkasára. Hi pastalai eszjele hea le fichachér hea ne felesz. Ő az, aki a combjait megnyitotta a bűnhez, és ezért a combjainál kezdődik, az ágyékánál kezdődik a vége, amikor a Szota vize végez vele. Hiki báltol el kérsza le fichach bitna cafa. Ő volt az, aki méhébe engedte az idegen férfit, és ezért a méhénél vagy a hasánál kezdődik majd, amikor a hasába megy a Szota vize, a végzete. Hiachele Tóma Dani Ojlem le fichakor bana máchel behéma. Ő az, aki mindenféle édességgel etette bűntársát, és ezért az ő általa hozott áldozat árpából van, ami közismerten egy állat eledel. Hiheske szászai jáim és subach, be köjszösz, mesú bachim, le fichach köjim, máske máim, marim, még disre sem keresz. ő volt az, aki mindenféle finom borral itatta bűntársát, és ezért a legszebb poharakból, és ezért a kohén, a pap ronda cserép pohárból itatja a szota vizével. Hi az a szabba szészer, ő az, aki a bűnét rejtek helyen követte el. Ja isébe szészer eljön szamba panim, ezért az, aki a magaslatok rejtekeiben ül, tehát az örökkévaló fókuszál rá, hogy megbüntesse. S nem már áinna jefesz, samron nesef, lejmaj lejszös reini ain, ahogy Jobb könyvében írva van, parázna szeme várja az éjszakát, mert azt mondja, csak ne lásson engem egyetlen szem sem, de szeszer panim jaszim, és a rejtek helyre teszi arcát. Most ugye ezt a rejtek helyre teszi arcát, ezt úgy értelmezi itt a Talmud, hogy szeszer panim jaszim, hogy nem a rejtek hely, hanem a rejtőzködő. A rejtőzködő az örökkévaló maga, aki, ő az, aki panim jaszim, aki arcát ráfordítja, felé fordítja, hogy megbüntesse. Davar áhér hiaszaszabe szészere makam pirszamebe galúj, egy másik hasonló magyarázat, ő volt az, aki a bűnét már mint a házasságtörő nő és férfi, aki bűnét rejtőzködve követte el, a makam pirszamebe galúj, az örökkévaló viszont nyilvánvalóvá és nyilvánossá teszi a bűnt, s nem már te chasze szina, de ma sa'ain ti galira aszébe kahal, ahogy a példabeszédek mondja, az a gyűlölt dolgot eltakarja a sötétség, de nyilvánvalóvá teszi rosszaságát a közösség. Vagyis, hogy az, amit az ember úgy követel, hogy igyekszik fedni, elrejteni, hogy mások meg ne lássák, a végén a legnyilvánvalóbb nyilvánosságot fogja elnyerni. Ugye itt csak szeretném még egyszer mondani, hogy ugye mindazok a büntetések, amelyeken a házasságtörő nő keresztül megy, ugye a Talmud azt mondta, hogy amikor ő iszik ebből a vízből, és a víznek a hatására ezt a büntetését elnyeri, akkor ezzel párhuzamosan és egy időben a férfi is ugyanezeket a büntetéseket kapja, az a férfi, akivel a házasságtörést elkövette. Umachade navkelei mi achaszle achasz limcoi hesbön, ki kolszoin brás lomali. Ugye a tegnapi nap a 8-as lapon már a Talmud hozott mindenféle bibliai idézetet azzal kapcsolatban, hogy honnan tudjuk, hogy az örökkévaló büntetése mindig az arányosság elvein működik, ahogy ezt az előbbi példákban is a Talmud szemléltette. És különböző mondatok, különböző idézetek merültek föl, és az egyik idézet az a Koheletből, Achasz le Achasz limcör hesbön, egy az egyik után adja ki az elszámolást. Ezen a pont szó szerinti fordítása, Prédikátor 7.27. Hogyha ebből a mondatból már látjuk, hogy egyik a másik mellett, tehát hogy jön az elszámolást, tehát hogy mindig az elszámolás az megfelel az egyik a másiknak, az égi elszámolás megfelel az evilági bűnöknek, akkor mi szükség van az Ézsaiásból idézett, Ézsaiás 9-ből idézett mondatra, ami úgy szól, ki kol szajon szajon berás, minden szea szerint nagy hanggal, amit úgy értelmeztünk, hogy minden szea, a szea az egy mértékegység, egy adott mértékegységű bűn ugyanolyan mértékegységű büntetést hoz maga után. De hát mi szükség van arra, hogy ezt még egyszer tanítsa nekünk a Tanách, hogyha ezt már látjuk a Prédikátor idézett mondatából. Lekem mida, azt mondja a Talmud, azért, mert ez azt tanítja, hogy mindig arányos a büntetés a bűnnel. Ugye, talán azt akarja ezzel mondani, hogy az előző mondat, amit a Prédikátorból idéztünk, az csak azt akarja mondani, hogy minden apró bűn is elnyeri a büntetését. De azt nem derül még ki belőle feltétlenül, hogy a büntetés mindig arányos a bűnnel. És ebből a mondatból látjuk azt is, hogy minden büntetés arányos a bűnnel. Máhaden Afkal, aki kalsza, én szaimbe rás, ha már ezt, akkor ebből a mondatból viszont látjuk, akkor van, volt ugye még egy mondat, amit idéztünk be, Sza'asza, be Sálhateri Vena, Sza'asszaval küldi el haragját, és ezt is úgy értelmeztük korábban, hogy a Sza'asza az egy olyan szó, amiben a Sza'a kétszer van, a Sza'a az ugye egy mértékegység, Sza'a, mértékegység küldi el haragját, ami úgy lehetne értelmezni, és korábban volt egy ilyen értelmezése is, hogy mindig a mérték, a bűn mértéke szerint küldi haragját ugyanolyan mértékben. De hát, ha már ezt egyszer az előbb idézett mondatokból tudjuk, akkor mi szükség van erre a mondatra? Tehát Rav Chinina bar Papa, Dama Rav Chinina bar Papa, vagy Rav Chinina bar Papa tanította, én akadosh Baruch Hu nifra mina uma, átsási lucha, s nem már besza'asza, besalcha. Az örökkévaló nem vett véget egy népnek egészen addig, amíg az annak bűne nem telítődik. Magyarul, hogy itt egyfajta, egy egész népre, egy egész közösségre vonatkozó büntetésről van szó, és a szásza az megint csak ugye mértéket jelent, hogy amikor a mérték telítődött, akkor bünteti Isten az adott népet. És ugye a Bibliában több olyan történetet is látunk, ahol úgy tűnik, hogy Isten egy egész népet büntet valamilyen kollektív elv alapján. Ilyen például Egyiptom, amit Isten megbüntet a 10 csapással, ugye most ünnepeltük a Pészachot, és ugye úgy tűnik, hogy a Tóra azt is mondja, például, hogy amikor a zsidók majd bemennek a Kánaánba, akkor ott végezniük és elüldözniük kell a kánánita népeket, mert azoknak is bűne telítődött az örökkévaló előtt. De azt akarja itt mondani, hogy ezek a kollektív büntetések egy egész néppel szemben ugyancsak akkor történnek, hogyha már telítődött a bűnük, és ilyen értelemben ugyancsak mértékarányos a büntetés a bűnnel. A kérdés az az, hogy valóban így van-e, és például Egyiptom kapcsán valóban Egyiptom elnyerte a végleges pusztulását, az végleges büntetését. Éni, ha mer ravas, la is okka isze szamurözbe, mit szráim lama. Ugye a magyar nyelven is van egy olyan kifejezés, hogy valakivel megitatnak egy poharat, a méreg poharát. Azt hiszem, hogy van valamilyen szóhasználat a magyarban is. Mindenesetre a héberben van egy ilyen, és a bibliai nyelvhasználatban a pohár az valamilyen büntetést is jelenthet, hogyha egy ilyen méreg pohárként értelmezzük. Most ugye a tórai történetben, amikor Egyiptomról van szó, még a korai egyiptomi történetben, amikor ugye a pohárnok felfedi álmát József előtt, akkor a pohár szó háromszor szerepel az ő történetében. Kétszer szerepel, amikor elmeséli az álmát, és a harmadik pedig, amikor maga a József megfejtése szerint fáraó visszahelyezi a posztjára. És érdekes módon azt tanítottatta Rava, hogy ez a három hely, ahol a pohár szó szerepel, ez Egyiptom háromszoros, egymás utáni háromszoros büntetésére utal. Áhás és a száz, ma is az egyik az, amit Egyiptom megivott méreg poharat Mózes idején, amikor Mózes által nyerte el büntetését. Áhás és a száz, bimei párai nechaj, egyet, amikor a necha nevű fáraó idején, Nebuchadnezzar, Babilónia királya, Muski? A gyerekek nem vették észre, hogy itt egy óra folyik. Szóval az egyik az, amikor Mózes által nyeri el a büntetését. A másik az az, amikor körülbelül 1000 évvel később Jeremiás idején Nebuchadnezzar, Babilónia királya támadja meg fáraót, Necho fáraót, Egyiptomot, és a harmadik, Ahász, se szida listai szimchámra is szeha, és a harmadik pohár pedig az a büntetés, amit Egyiptom fog elnyerni, amikor majd eljön a messiás, és az összes többi néppel együtt elnyerik büntetésüket. Most ugye ebből mit látunk? Ebből a, amúgy a témánkhoz első ránézésre nem kifejezetten erősen kapcsolódó megjegyzésből, hogy Egyiptom nem lett tulajdonképpen véglegesen megbüntetve, hiszen itt van Egyiptom, ami szerepel egyszer valóban Mózesnél, de Mózes után is ott van Nebuchadnezzar Babilónia királya idején, és aztán ott lesz még a messiás eljövetele idején is. Ha esetleg erre azt mondanánk, hogy na jó, hát Egyiptom, Egyiptom, úgy hívják magukat, mint Egyiptom, és így hivatkozunk mi is rájuk, de a mai Egyiptom az nem a korai, ókori Egyiptom folytonos örököse, vagy leszármazottja, csak a név használat azonos. De ez sem lehetséges, hiszen ha a tánya amarabi hudami nyamingere micré hajjali haver mitan miderabi akiva. Ugyanis volt egy egyiptomi betért, akit mi nyaminnak hívtak, és akit különben már szerepelt a tanulmányainkban, a Jevamot traktátusban. Azok, akik velünk voltak a Jevamot traktátusban, azok emlékeznek rá, hogy ott viszonylag résztesen beszéltünk róla, hogy a Tóra azt mondja, hogy vannak bizonyos népek, amelyek nem térhetnek be zsidónak, nem befogadhatók a közösségbe, és ezen belül is vannak olyan népek, amelyek örökre ki vannak tiltva a zsidó közösségből való csatlakozástól, és vannak olyan népek, mint az egyiptomi, aminél három nemzedék van kitiltva. Ami azt jelenti, hogy ha betér egy egyiptomi, akkor csak három nemzedék múlva házasodhat be. Ugyan zsidónak számít, de csak három nemzedék múlva házasodhat egy született zsidóval, vagy egy olyan zsidóval, aki egy más népből tért be. És volt Rabbi Akivának, a híres Rabbi Akivának egy tanítvány, akit úgy hívtak, hogy Binyamin, aki egy első nemzedékes egyiptomi betért volt, és ő azt mondta, a ni micél issaim, a szaszi micél issaina. Én első nemzedékes egyiptomi betért vagyok, és elvettem egy másik egyiptomi betért nőt, aki ugyancsak első nemzedékes. Ászaliv ni micis sniak, de is ilyen, bembeni mutar lavajba kahel, a fiamat majd egy másik második nemzedékes egyiptomi betérthez fogom hozzáadni, hogy az unokám már be tudjon házasodni a zsidó közösségbe. Ugye miért? Mert ha a fiam ugyancsak egy első nemzedékeshez házasodna, tehát nem egy ugyanolyan státuszúval, mint ő maga, hanem egy olyannal, mint amilyen én vagyok, akkor megint el kéne telnie még egy nemzedéknek, ugyanis, hogyha egy első, meg egy másod nemzedékes házasodnak, akkor az ő utódjuk az a szigorúbb státusz szerinti státuszt kapja, tehát nem harmad, hanem másod nemzedékes lesz. Mindenesetre mit látok ebből, hogy mi nyaminap kirabja, kiva tanítványa volt, és aki csupán 2000 évvel ezelőtt élt, tehát jóval Jeremiás után, amikor már messze túl vagyunk az egyiptomi, a mózesi koron, már 1300 évvel azután vagyunk, úgy hivatkozik magára, mint akire vonatkozik az egyiptomiak betérésére, vagy az egyiptomiak zsidó közösséghez való csatlakozásával kapcsolatos tilalom. Tehát úgy tekintünk rájuk, senki nem cáfolta ezt ebben a kontextusban, mint az egyiptomiak, a Mózes korabeli egyiptomiak egyenes leszármazottai. Így aztán mit látunk ebből, hogy Egyiptom nem lett eltörölve a földszínéről, Isten nem végzett az egyiptomi néppel, mert telítődött a bűnük, tehát valami nem simmel ezzel a mondással, amit Rav Chinina mondott, mert Rav Chinina azt mondta, hogyha az adott népnek telítődik a bűne, akkor Isten véglegesen végez velük. És ezért ezt a mondást el is kell vetnünk, és a Talmud változtat azon, amit idéz Rav Chinanától, és azt mondja, ne itt már, ha itt már. Amire Rav Chinina bár papa énakodos borchu nifra, minden meleg át sási luchaj, s nem már beszásza, besalcha teriveno. Valójában nem egy népről, hanem egy királyról beszél, és szerinte ez az idézet, amit az Ézsaiás könyvéből idéztünk, be szásza, be selejche, be teriveno, amikor telítődik, szásza, küldi el haragjával, akkor ez egy királynak a cselekedetére vonatkozik. Tehát, hogyha valaki királyként védkezik az örökkéval ellen, hogyha telítődik a bűne, akkor Isten véglegesen végez vele. A mémárnak másznála hadra hinnabár papa, ami már egy harmadik változat mellett teszi le a voksár, és azt mondja, hogy amit Rabchinele bár papa tanított, az egy másik mondattal, egy másik tórai idézettel kapcsolatos. Májdik szív, miért mondja azt Malachiás proféta, hármas fejezet, hatos mondat, ki a nia semlési nészív átembni Jákövlői hiszem, én az örökkévaló nem változtam, és ti Jákob fiai nem pusztultatok el. A nia semlési nészi, én az örökkévaló nem változtam, lai készülő umavesi nészila, soha nem vertem egy népet, és vertem utána még egyszer, vátem bnéke liszem, hajnodik szív, hicájá kalebom. Ti, Jákob fiai pedig nem pusztultatok el, nem töröltettetek el. Hajnudik szív hicája kalebom, ahogy a Mózes 5. könyvnek a végén mondja, nyilaimat beléjük lövöm, mármint Izraelbe, hicáj kalin, vehén énam kalin. A nyilaim elfogynak, de ők soha nem fognak elfogyni. Magyarul azt akarja ezzel mondani, ha jól értem, hogy a zsidó nép az egyetlen, amelyet Isten újra és újra büntet, de a zsidók soha nem pusztulnak teljesen el. És ha jól értem, más népeknél pedig Isten csak egyszer bünteti őket, az nem derül ki ebből, hogy akkor véglegesen végük van, és eltűnnek a történelem lenne jó kifejezés, most nem teszem, de miért érzem, hogy és teljesen elpusztulnak. De minden esetre a zsidók soha nem fognak teljesen elfogyni, Isten újra és újra bünteti őket, de a nyilai soha nem fogynak el. Vagy a nyilai elfogynak, de a Jákob fiai soha nem fogynak el. Amár Rav HaMamuna, én akadosh baruch hu nifra minna adom ásati szmá lesz a asszaj. Rav HaMamuna, így van, történelem süllyesztőjében. Köszönöm szépen, Tamás. Nem jött a nyelvemre a kifejezés. Azt tanította Rav HaMamuna, én akadosh baruch hu nifra minna adom ásati szmá lesz a asszaj. Megint csak visszatérve az alaptémánkhoz. Azt tanította Rav HaMamuna, hogy az örökkévaló nem bünteti az embert egészen addig, amíg nem telítődik a bűnös, nem márbem löj, szifkai, jitszer löj, jobb mondja, amikor megtelítődik, és elégségessé válik, szíve vágya, akkor bünteti őt az örökkévaló. Darásabb hininebár papa, majdik szív ránanucud ikimbás semlej sonim navaszila. Azt mondta az előbb is idézett Rab hininebár papa, miért mondja azt a Zsoltárok, 33-as Zsoltár első mondat, dicsérték az igazak Istent, lej sonim navaszila, az egyeneseknek szép a dicséret. Altikré nava tehila, ellan nevej tehila. Ne úgy olvasd, hogy az egyeneseknek szép a dicséret, hanem olvasd úgy, hogy az egyeneseknek egy dicsérettel teli kastély. Ze, Moise, ve David, s lajta saltu, szóval én nem bemászéjem. És kire vonatkozik ez? Dávidra és Mózesre, akiknek a gyűlölőik soha nem tudták házaikat, cselekedeteiket eltörölni. Miről van szó? Ugye itt a, ha úgy értelmezzük ezt a mondatot, hogy a sarim navaszila az egyeneseknek nevészehila, a dicséret kastélya, vagy bástyája, vagy erődítménye, az azt jelenti, hogy a házukat, vagyis az örökségüket nem tudták eltörölni. Nem lehet eltörölni. Ugye Dávid házának öröksége nem eltörölhető, hiszen a királyság örökre adatott Dávidnak. Mózesnek az öröksége pedig a Tóra, ami soha nem kerül, soha nem lett eltörölve. Davidich szív tavuba arec sarrea. Dávid kapcsán az éha, a Jeremiás síralmaiban olvassuk, tavuba arec sarrea, a földben elsüllyedtek kapui, vagyis Dávid kastélyának kapui elsüllyedtek, és hiába pusztult el Jeruzsálem, Dávid házát nem sikerült elpusztítani. Moise damar már misen ibda a migdost is, hogy nignazolja majed, Mózes háza pedig a hajlék, ugye mi az előbb azt a Tórára értelmeztük, itt a Talmud a konkrét házakra értelmezi ezt. Mózes pedig a hajlékot építette, ugye a sivatagi hajlékot, és a sivatagi hajlék sem pusztult el soha, misen ibda a migdost is, hogy nignazolja majed, mert amikor megépült az első szentély, akkor ellettek rejtve a sivatagi hajlék kellékei, ahogy írva van, krassav, krasszav, rikhova, mudova, donov, és a hajlékkal együtt a hajlék összes kelléke, gerendái, szőnyegei, talpazatai, stb. Mint ellettek rejtve. Héha. Hol lettek elrejtve? Amarab chizdám, amarab mimi táhász, mi chidesen héhal. A héhal a szentély csarnok folyosói alatt. Tehát Mózes háza öröksége örökre tartott. Oké, a Talmud most visszatér az alaptémánkhoz, megint csak visszatér a szotához, és ahhoz, hogy a szotá bűne egy arányos, a bűnével arányos büntetést van maga után. Tanulában a Brájtában tanultuk, szóiten azt lenne, hogy mi se inne rajla. A szota rávetette szemét egy férfira, aki nem volt aki nem az övé, másabb iksélői nitella, amit szeretett volna elérni, azt nem kapja meg, másabb jadalnat luhumi menna, ugye azzal a férfivel nem lehet többet együtt, de a férjével, ami a már az övé volt, vele sem lehet együtt, ugye? Valaki megcsalja a férjét, akkor nem házasodhat azzal, akivel megcsalta, és nem maradhat együtt a férjével sem. És a kolana iszen egy nevű misejt, és a lőj. Másom, hogy bákes, én no iszni lőj, másom, hogy jadai nojtli menne. És ebből egy általános erkölcsi tanítás, hogy ha valaki ráveti a szemét arra, ami nem az övé, és ami nem járna neki, akkor nem csak, hogy azt nem fogja megszerezni, hanem azt sem tarthatja meg, ami már az övé volt. Heimat színúbe nahosakad noini. Ugyanígy látjuk a náhással, a kígyóval, az édenkerti kígyóval a Biblia egyik első történetének főszereplőjével. Aki kivetette szemét arra, ami nem lett volna az övé. Ugye, hogy ez mit jelent, mire vetette ki a szemét, vagy az, hogy bele szólt olyasmi, amiben nem kellett volna, ugye, amikor Évát rávette a bűnre, vagy ugye a Midrás azt mondja, hogy ő tulajdonképpen Ádámot akarta eltenni lábalól, mert megkívánta magát Évát. Másabb ikeslői nasztulói, másabb jadai natlumi menó, nem csak, hogy azt nem nyerte el, amit meg akart szerezni, hanem ami ilyen volt, azt is elvették tőle, hiszen a kígyó korábban egyenes háttal állt, és a történet szerint ugye ezután nyerte el büntetését, hogy a földön csúszik. Amarakadus Borchua, Nian Márti, Jem Melech, Sok, Holbeim, Hája, az örökkévaló azt mondta, én úgy terveztem, hogy egy kígyó legyen az összes állatnak és vadnak a királya, Vágsav, Arulumi, Kalabeim, ami Kalkájász, Szade, és most a bűne után mi lett vele? Átkozott lett minden állat és minden vadnál. Átkozottabb. A Nia Márti állakbe klaikaim az ufa, én azt gondoltam, hogy úgy terveztem, azt mondtam, hogy egyenes háttal járjon, vagy Áksav, Elge Hajnőjeileg, most viszont a gerincén járjon. A Nia Márti, én már Halli Májkal, Adam Áksav, Afarjaikál, én úgy mondtam, hogy legyen az élelme, az emberi eledel, most viszont a földet fogja enni. Hú, Ammár, Erőjegesze, Adam, Eszes, Hava, ő úgy kívánta, hogy meg akarta ölni Ádámot, az első embert, és meg akarta szerezni Évát. Áksav, Éva, Asiz, Bénchovéna, Isóvénze, Ráhovén, Zára, most viszont büntetése az, hogy gyűlöletet keltek közte és az asszony között, leszármazottai és az asszony leszármazottai között. Héma cínu be káim be kajráhu billam be dojég vachi szaifel ve geházivav sallamadi na jó ve zújó ve oman. És így találjuk Káinnál, Koráhnál, Bilámnál, Doégnál, Ahitófelnél, Geházinál, Absalomnál, Adonijohánál, Uziáhunál és Hámánnál se noszlói némbe más se inő röjül a hem, ők is kivetették szemüket arra, ami nem az övék, és nem jár nekik, más se biksül lajnitál a hem, és amit megkívántak, és amelyre kivetették a szemüket, azt nem szerezték meg, és nem csak, hogy nem szerezték meg, más se viadom nat luhum hem, ami már az övék volt, azt is elvették tőlük. Ez egy általános tanítás, az ember irigykedik valamire, és ami nem jussa, azt megpróbálja illetéktelenül megszerezni. Nem csak, hogy azt nem fogja megszerezni, hanem az, ami már jogosan az övé, azt is el fogja veszíteni. Oké, de kicsit technikai részre tér rá a Talmud, ugyanis a Misna azt mondta, hogy Jarechis Hilebá Véra, hogy amikor jellemezte, hogy a szota hogyan követi el a bűnét, és ennek megfelelően hogyan nyeri el a büntetését, akkor azt mondja, hogy Jarechis Hilebá Véra az ágyékával kezdte a bűnt, és utána a méhével, ezért a büntetését is előbb az ágyékánál nyeri, és utána a hasával. Mi nahani mille ilmi sumidik színbe szészesz a semmi rechek, mely fellesz, mitnek cava, vagy szív cavsza bitna, vagy lafja reiha. Honnan tudjuk, hogy valóban ez a sorrend, hogy előbb a büntetését az ágyékán nyeri el, és utána a hasán. Esetleg abból, hogy maga, amit a pap mond, a pap ugye azt mondja, mielőtt meginná a vizet a nő, hogy amikor az örökkévaló beléd adja ezt a vizet, legyen ágyékod, omoljon össze ágyékod, és puffadjon föl a hasad, és itt a sorrend az ágyék, és utána a has. Jó, de hát ugyanúgy később, egy pár mondattal lejjebb, a Tóra azt mondja, hogy cavszabitna, vagy naflaja réha, hogyha valóban vétkezett a nő, és a víz hatással van rá, akkor a hasa felpuffad, és az ágyéka beomlik. Ott viszont akkor fordított a sorrend. Amara bájeki lajet, lajet, hila jarech, vádar, baten lajet. Májeki batki, ur hájú batki, betembere is vádar, jarech. A bája feloldott ezt az ellentmondást, és azt mondta, amikor a pap kimondja az átkot, akkor először az ágyékát átkozza, és utána a méhét. De amikor a víz a nőbe folyik, vagy nőbe kerül, ugye megissza, akkor természetes módon, idézőjelben természetes módon történik a büntetés. Előbb a has, ami érintkezik a vízzel, és utána az ágyékbe. Klala námik szív, licbaiz batembe lampi jarech, ahuda mújdálek, de betembe reisiva hadar jarech, se lajda haci lázal májma marim. Na jó, de van még egy mondat, ahol megint csak a pap átkának részeként, megint csak fordított sorrendben van, és azt mondja, amikor beléd jönnek, vagy beléd folyik ez az átok vize, akkor az átok vize hasadat puffasztván, és ágyékadat omlasztván, ott is a sorrend a has, és utána az ágyék, tehát nem lehet azt mondani, hogy az átoknál előbb van az ágyék, és utána a has. A húda mudelek kohén, de betebere is vada jarech. A tamda azt mondja, igen, mert ott csak a kohén nem, ez nem igazából nem az átoknak a része, hanem a kohén előrevetíti, hogy mi fog történni, előbb a has, és utána következik az árdék, és a Leila Haci Lázal Máim a Morim, hogy ne vonják kétségbe a keserűség átok vizének hatását, és ezért a kohén elmondja előre, hogy hogyan fog történni a dolog. Oké. Okay. Most a következő misnához értünk, és rátérünk a mai siúrnak a névadó témájára, Samsonra. Simson, Samson, ugye? Mind a két módon lehet mondani a nevét. Gyorsan foglaljuk össze Simson történetét, amit megtalálunk a Bírák könyvének 13, 14, 15-ös fejezetében. Ugye Simson Dán törzsének egy tagjának a gyermeke, akinek a felesége meddő, de egy nap megjelenik neki Isten angyala, és azt mondja neki, hamarosan egy gyermeket meg fogsz fogantatni, és a gyermeket fog születni, és innentől fogva ne igyál bort, és tartózkodjál minden tiltott dologtól, mert a fiad, aki születni fog, ő majd názír lesz, és ő fogja a zsidó népet, zsidó nép bosszúját a filiszteusokon kiélni. Ebben az időben a filiszteusok uralkodtak a zsidók fölött, vagy erőt vettek a zsidók fölött az ókori Izraelben. A gyermek anyja először nem hiszi el, hogy ez valóban egy isteni angyal, majd aztán, amikor a férje újra a férjének ezt elmeséli, újra megjelenik az angyal, és megbizonyosodnak róla, hogy valóban Isten angyalával van dolguk, és betartják azt, amit Isten angyala mondott, hogy már a fogantatástól az asszony nazírként viselteti, és amikor megszületik a gyerek, akkor a gyerek nazír lesz, nem vágják a haját, nem itatják semmilyen borral, vagy szőlővel, és a történet folytatódik, hogy Sámson, amikor felnő, akkor egy filiszteus lány megtetszik neki, és el akarja venni feleségül. Az apja azt mondja neki, hogy hát nem illik hozzá, hogy filiszteus lányt vegyél el, miért nem veszel egy zsidó lányt, mire mondja azt, hogy hát de neki ez a lány tetszik, és mondja a Tóra, vagy mondja a Tanakh, hogy nem tudja az apja, hogy valójában Istentől van ez a dolog. Ugye Sámson élete során összesen háromszor fog filiszteus asszonyokkal összejönni, és az első egy gázai filiszteus nő, a második egy timnai filiszteus nő, bocsánat, egy timnai filiszteus nő, egy gázai filiszteus nő, és utána egy Nahal Szoreki filiszteus nő, ez ugye Delila, az utolsó asszony, és mind a három történetben, különösen az elsőben és a harmadikban, a filiszteus nőkkel való viszonya abban csúcsosodik ki, hogy valamilyen módon kárt okoz a filiszteusoknak, megöl közülük sok embert, valamilyen személyes, az asszonyok kapcsán kialakult konfliktusba keveredik a helyi filiszteusokkal. Így például az első esetben, amikor elveszi az első timnai filiszteus lányt, és a lagzi után egy fogadást köt a helyi filiszteus ifjakkal, és ennek a fogadásnak a kapcsán megöl 30 filiszteust, utána, amikor a ifjú feleségét egy másik férfinek adja az újdonsult após, akkor ennek kapcsán is megöl egy pár filiszteust. Bárhogy is legyen, a történetben a kommentárok úgy értelmezik, hogy tulajdonképpen Sámsonnak az volt az örökkévalótól kapott küldetése, hogy úgy okozzon kárt a filiszteusoknak, és úgy keveredjen a filiszteusokkal konfliktusba, hogy az egy személyes konfliktusként értelmeződjön, és ne üssön bumeránként vissza Izrael népére. Tehát ne egy két nép közötti konfliktusba kerüljön, hanem mindig egy személyes, egy szerelmi szál legyen a történetben, aminek a kapcsán Sámson majd jó sok kárt és fájdalmat és szórezt okoz a filiszteusoknak. És ugye így is végződik a történet, hogy Sámson Delilával jön össze, akit lefizetnek a filiszteusok, akiknek már nagyon teli van a bögyük Sámsonnal, hogy tudja meg, hogy mi Sámson ereje, és végül Sámson felfedi neki, hogy az, hogy ő egy nazír, és hogy rájön Delila, hogyha levágják a haját, akkor el fogja veszteni az erejét, és végül Sámson valóban elveszti az erejét, kiszúrják a két szemét, a filiszteusok megkötözik, kiszúrják a két szemét, és Gázában egy nagy filiszteus ünnepség közepére vezetik, ahol Sámson utoljára kéri Istentől, hogy adja vissza az erejét, és Isten ezt megteszi, és így Sámson a háznak a két oszlopát kidönti, az egész ház az ott ünneplő sok ezer filiszteusra ráomlik, vele együtt Sámsonra is. És most a Misna Sámson, és az azt követő Gemara Sámsont helyezi középpontba, és arról fog beszélni, hogy Sámson sorsa és Sámson cselekedetei is magukban hordozzák az arányosság és a tükör elvét, hogy amilyen módon viselkedett Sámson, olyan volt az ő további sorsa is az életében. Ugye azért érdekes ez, mert alapvetően Sámsonnak a megítélése az inkább pozitív, mint negatív, és az összes filiszteus nőkkel való viszonyában is valamifajta isteni küldetést vélünk fel megismerni. De ennek dacára a Talmud úgy értelmezi, hogy Sámson ugyan alapvetően valamilyen isteni küldetésből jött össze ezekkel a filiszteus nőkkel, de mégiscsak a tettei és cselekedetei során volt benne valamilyen olyan bűnös, erotikus szál, ami végül is a sorsában viszonozva megjelenik. Nézzük akkor, hogy mit mond a Misna Sámsonról. Simson alak áchar einav, lefichok nikru, a plishtim, ez einav, és nem már, hogy a hazú plishtim, náktor, ez einav. Simson a szemei után ment, amikor a filiszteus nőket szemlélte, és ezért a szemeit szúrták ki aztán a filiszteusok, ugye megint csak az arányosság elvével. Most egy picit eltérünk Sámson történetétől, és rátérünk Avsalomra, Dávid fiára, aki fellázadt, vagy aki egy pucsot tervezett Dáviddal szemben, és végül Dávid végzett vele. Nála is megjelenik az arányosság elve. Avsalom nizgal beszaraj, lefichach niszla beszaraj. Avsalom büszkén viselte hosszú haját, és azzal büszkelkedett, és ezért végül a büntetések az volt, hogy a hajánál fogva akadt föl a fán, amikor menekült. Ule fise baal eszer pilaksi, amule fichach nitnu eszer nitnu baj eszer nun viojsz, és nem már bér szajvászorna arimna iszeklei jav. És mivel Sámson a Dávid 10 feleségével, ágyasával hált, ezért 10 fiatal harcos ölte őt meg. Ahogy olvassuk Sámuel könyvében, hogy körbevették őt 10 ifjú és Joáv harci segédjei, és megölték őt. A fise garam Salos Gnévois, ugye csak egy zárójel, tehát ugye Avsalom azért hált az apja ágyasaiból, mert amikor megszervezte ezt a puccsot Dáviddal szemben, és Dávid átmenetileg elmenekült, akkor direkt hált az apja ágyasai, vagy ezzel kifejezi, hogy már nincs visszaút, ő nem fog kibékülni az apjával. Fincsi gondáv salajos gnévai, szlév aviv, lév beizdém, lév iszrael, három szívet is ellopott. Ugye ez egy kifejezés arra, hogy három társaságot is becsapott. Becsapta az apját, becsapta a Sanhedrint, és becsapta Izrael fiait. És nem már Jágnév, Avsalom, Szlév, Ánség, Izrael, ahogy írva van, hogy Avsalom meglopta Izrael embereinek szívét. Lefihach Niszkubo is Lajos Svatim, és nem már Ikák, Slajos, és Svatim, Kápai, Viszka, Ember, Lév, Avsalom. Ennek megfelelően a szívébe is három dárdát szúrt Joáv, amikor rátaláltak a hajánál fogva, beakadva. Tehát itt is megjelenik az arányosság elve. De ugyanúgy, ahogy a bűnöknél megjelenik az arányosság elve, ugyanígy megjelenik a jó cselekedeteknél is, és erre is mond egy pár példát most a Misna, hogy hényle innyan a tajva, ugyanígy pozitív értelemben. Miriam, hím tínele, ma is eső áhász, se nem már vette szátszév, az a hajszai, mi rakhaik, le fichachnisz ákfula, iszral, siva, jaminba, midbar. Ennek megfelelően, ahogy Miriam egy órát várt Mózesre, amikor Mózest a Mózes kosárba helyezték, és rákerült a Nílus vizére, és követte őt a nővére messziről. Ennek megfelelően Izrael népe is megvárta Miriamot, amikor Miriam leprás lett, és a szabálynak megfelelően a táborból ki kellett mennie 7 napra, akkor Izrael fiai 7 napig vártak a vándorlás tovább indulásával, és nem már Amlai Nassad Aszef Miriam, ahogy olvassuk Mózes 4. könyvének 12-es fejezetének 15-ös mondatában, hogy a nép pedig nem utazott tovább, amíg Miriam vissza nem tért. Yosef zachal likve es avi ve'en echov gadol mi mennő is, nem avi jál, Yosef likve es avi ve'jálu, imai rechev a prasim. Ugyanígy az arányosság elvét látjuk az érdemek tekintetében. Józsefnél, aki az apját, az apja kérésének megfelelően eltemette, ugye azt kérte Jákob, hogy ne Egyiptomban temessék, hanem vigyék föl az nagyapja által kiválasztott hebroni temetkezési helyre, és ott temessék el. József fölment, és eltemette a nagy gyásznéppel együtt az apját, és ki nagyobb Józsefnél, akit kitemetette el, maga Mózes, ahogy írva van ma is, ugye, hogy Mózes József kérését teljesítette, amikor elhagyják a zsidók Egyiptomot, akkor Mózes megkeresi József sírját, és József koporsóját magával viszi. Mois az Achabáca szélszív, én mi iszél a gazdani menős, nem a vikák szátszmai szélszív imai, itt állt akkor Mózes, foglalkozott József temetésével, és nincs Mózesnél nagyobb, hiszen, ahogy olvassuk, Mózes magával vitte József csontjait, ahogy József megeskedte Izrael fiait 200 évvel korábban. Ennek érdemében pedig mi gadol mi Moisesen, és Aszekben a Makém, ki lehet nagyobb Mózesnél, akinek a temetésével viszont maga az örökké való foglalkozott, és nem a vígba össze meg állja, hogy olvassuk Mózes 5. könyvének 30-as fejezetében, hogy is eltemette őt ott Gájban maga az örökké való. Lőj ma is ebből vádomról el a kalacedik, és nem már hallakta fa nehocet, kehak fejde sem jasz feha. És tulajdonképpen az, hogy Isten foglalkozott Mózes temetésével, nem csak Mózesre vonatkozik, hanem minden igaz emberre, akiknek a végső tisztesség adásával maga az örökké való foglalkozik. Hogy írva van Ézsaiás könyvében, az 58-as fejezetben, ma hallakta fa nehocet, kehak fejde sem jasz feha. Ha előtted jár igazságod, az örökkévaló tisztelete fog téged egybegyűjteni. Oké, idáig tartott a misna, most nézzük Sámson történetét. Tonra banon simsen be inav marács, nem már be jöjjmér simsen aviv össze kachli, ki híje sara be inav. Fihach nikro plisztime szénav, s nem ami akszó plisztime jákra szénav. Ugye, ahogy tanultuk egy rájtában, hogy Simson a szemeire elvétkezett, hiszen azt mondta Simson az apjának, ezt a lányt vedd el nekem, mert ő szép az én szememben. Rabbanan. Mert ő szép az én szememben. Mi lett a vége? Hogy az ő szemei után ment, ugye, Sámson, a külsőségek, a külső női bájakat követve, és ezért végül a büntetése az volt, hogy a szemeit szúrták ki a filiszteusok a története végén. Én ivak szíva, avimölő jaduki más sem hidát. Mi volt ebben a bűn, amikor azt olvassuk ugyanitt, hogy apja és anyja Simsonnak nem tudták, hogy az örökkévalótól van ez a dolog, már az, hogy Simson egy filiszteus lányt akar elvenni. Ki azzal miha baszeri és rüsszi azzal, azt mondja, letalmud, igen, valóban abban volt valamilyen isteni sors, egy isteni kijelöltség, hogy Simsonnak egy filiszteus lányt kellett elvennie, ahogy ezt az előbb már részesen kifejtettük, hogy a konfliktus a filiszteusokkal valamilyen személyes szerelmi szálat vonjon magával, de mégis, amikor oda ment Simson, akkor túlságosan is rabul ejtette a szeme vágya. Tánya, Rebi Aimért Hineszkil Kullai be Azale Fihach Lakha be Aza. Rebi azt tanította, ahogy Brájtában olvastuk, hogy Simson romlása Gázában kezdődött. És ezért a történet végén Gázában nyeri el a végét, vagy a végzetét. Ugye a történet viszont ez nem teljesen stimmel, mert ugye az első lány, akit elvesz, az Timnatában volt, és csak később a második filiszteus nő, akivel együtt van, aki egy prostituált, az van Gázában. De hát akkor Tchilaszkil Kulai Báza, Lichszíva Jélek Simson az asszony, sem is a zajna, ahogy olvassuk, hogy Simson Gázába ment, és ott meglátott egy prostituáltat, és ezért ott ugye nem házasodott vele, hanem egy paráznanővel volt együtt. Tehát tulajdonképpen a testi vágyainak való behódolás az ott kezdődött, és ezért a romlása ott kezdődött. És ezért a vége a történetnek az, hogy Gázában nyeri el a végleges büntetését. Vakszi, vagy ugye jött Simson Timnasza. Tehát hogyan lehetséges ez, amikor azt olvassuk, hogy Simson Timnában vette el az első filiszteus nőt, tehát akkor már egyel korábban. Mégsem Gázában történt, ami történt. Hilaszkir Kulai, mi a Gáza haja? Igen, de Gázában kezdődött az ő igazi romlása, hiszen az előbb is mondtuk, ott már egy paráznanővel volt együtt. Majd mi történt a harmadik nővel? Majd hiák le chéme jelvi isebe náhál szöjrékus mod lila. A harmadik nőnvéről ugye azt olvassuk a 16-os fejezetben, hogy és utána megszeretett egy nőt, náhál szorek a szorek folyónál, a nőnek pedig a neve Delila. Ugye az előző két nőnél a Biblia nem mondja, hogy hogy hívták ezeket a filiszteus nőket. Itt viszont nem említi a nevét. És ez nem véletlen. A név kifejez valamit a sorsból, és erre szól a következő brájta. Tányerebi aimeri le maleli nikros mad lilla rúgájsz, és tikaros lilla. Azt mondta a Rebi, ha nem úgy hívták volna a nőt, hogy Delila, akkor azt a nevet kellett volna, hogy kapja, hogy Delila. Mert mit jelent az a Delila? Delila az felolvasztani, vagy összezavarni. Hi dildala es kölyköly, dildala es liboly, dildala es mászat. Ő volt az, aki feloldotta az ő erejét, aki feloldotta az ő szívét, aki feloldotta az ő cselekedeteit. Dildala es kölyködik szívé, az a kölyködik, alav az ő erejét feloldotta, hogy olvassuk, hogy amikor elmondta a titkát Simson, akkor onnantól, és kiderült számára, hogy csak a haját kell levágni, akkor onnantól fogva az ereje eltávozott tőle. Dildalesz libai dixzive teire, dildalesz ki higedlesz kal libai. A szívét feloldotta, hogy mondja az azt megelőző mondat, a 18-as mondat, hogy rájött, ugye kezdetben Simson nem akart elárulni a titkát de Lilának, de végül elmondta valóban a titkát. Előbb korábban, vagy háromszor is mindenféle hamis megoldásokat mondott, hogy mitől van neki ereje, és végül mondta el, hogy ő egy nazír, és ezért nem vágták soha a haját, és nem ivott soha bort, és amikor ezt meghallotta Drila, akkor rögtön fölismerte, hogy igazat mond az ő szíve, és szíva tényleg Drila, aki higgid le, ez kolliboj, hogy mondja a szöveg, hogy és látta Drila, hogy az egész szívét fölfette ő előtte. Drila, ez májzom, de szkálak, és hinami négyik szív, ula jadaki, a sem szarve alap, és az ő cselekedeteit is feloldotta magyarul, hogy eltérítette az Istennel való kapcsolatát, ahogy írva van a következő mondatban, hogy ő pedig nem tudta, hogy az örökkévaló elszállt ő előle. Ugye korábban mindig, amikor a filiszteusok elfogták Simsont és megkötözték, Simson egyszer csak erőre kapott, és levetette magáról a béklyókat, és itt is erre számított, de nem tudta, hogy az örökkévaló eltávozott tőle, és elfogyott az ő ereje. Azt mondja, Talmud, nézzük meg ezt a történetet jobban. Téred Lila ki higidla ez liboj. És láttad de Lila, hogy fölfette az ő szívét. Na, jada, onnan tudta, hogy most valóban a valódi okát, vagy a valódi titkát, bocsánat, mondja az ő erejének. Mi korábban hazudott, akkor most onnan tudta, hogy ez igaz. Nagyon szép mondás. Amar afchaninam ráv nikarindivre emesz. Az igaz szavak fölismerhetőek. Amikor valaki igazat mond, akkor azt lehet érezni. A bája amár jadabaiba őszét szádig delői mappik sem sem májmre vatalla, kivend amár nazirele gimani, amra hásta vádai kustakalmár. A bája szerint onnan tudta, hogy igazat mond, mert azt tudta róla, hogy Isten nevét soha nem veszi fölöslegesen a szájára, nem hazudna úgy, hogy Isten nevét említi. És mivel azt mondta, Isten nazírja vagyok, tudta, hogy ha Isten nevét a szájra vette, akkor ez biztos nem hazugság. Vaj hi ki hi cikolai, bitva reokolai, jomi, mitál céu. Hogyan vette rá Lila, ugye Simsont, hogy árulj el a titkát? Azt mondja a szöveg, hogy ki hi cikolai, mindenféle fájdalmat okozott neki szavaival, és kényszerítette őt. Máj mitál céu, mi módon kényszerítette, kérdezi a Talmud. Amár ami Yitzchak, vére mi, ami besázg már bia nismat, ami tahtav, azt mondta Rabbi Yitzchak, Rabbi Ami nevében, hogy úgy kényszerítette Delila, hogy mindig, amikor a nemi aktus végéhez közeledtek, akkor az utolsó percben elmozdult alóla Delila, és ez egy olyan fájdalommal járó kényszer volt, aminek aztán végül nem tudott Simson ellenállni. Által hismeri nova, altistiáim, és éha által érlikoltam. Most nézzük meg, a Talmud egy kicsit jobban megnézi, visszamegy, és megnézi Simson történetének a kezdetét. Ugye megjelenik az angyal Simson jövőbeli anyjánál, és azt mondja neki, elárulja neki, hogy gyermeke fog fogadni, aki majd Isten nazírja lesz. És azért azt mondja neki, most pedig tartózkodj tőle, ne igyál semmilyen bort és szőszegítő italt, és ne egyél semmit, ami tisztátalan. Michael Tomé, mi az, hogy ne egyél semmit, ami tisztátalan? Mi szóval hástad van, mint mémkakla? Mi az, hogy ne egyél semmit, ami többet? Ugye a szöveg úgy szól, ne igyál többet bort és szőszegítő italt, és ne egyél többet tisztátalan, eddig tisztátalan teved. Amire mit szólok bérebe? Ami, valim a szóri, azért miről van itt szó? Nem tisztátalanról, hanem olyasmi, ami egy nazírnak tisztátalan. Tehát amitől egy nazír távol kell, hogy tartsa magát. Oké, most tovább visszamegyünk a történetnek ahhoz a pontjához, amikor Simson az egyik konfliktusában, vagy az egyik összecsapásában a filiszteusokkal egy szamár állkapcsával ölnek 3000 filiszteust. Amikor vége van ennek a küzdelemnek, akkor nagyon megszomjúzik, szomjas lesz Simson, és csoda történik, és vagy Vákel, kimesz a Máhté, és a Sebe Lehi, és Isten megnyitja a szamár állkapcsát, és abból jön víz, és abból iszik. Mi értelme volt ennek? Amár Rabbi Yitzchak, Dvei Rabbi Amma, Hu, Iva, Le Davar Tame, Fichoch, Niszlu, Chayov, Be Davar Tame. Ő, mármint Simson, egy tisztátalan dologhoz fordult, azt kívánta meg. Hogy ez mit jelent? Sokféleképpen lehet magyarázni, mondjuk induljunk ki abból, hogy tisztátalan dolog, ugye egy pogány nővel akart együtt lenni. És ez volt tisztátalan, és ezért egy tisztátalan dolog által lett megmentve az élete, ugye ennek a szamár állkapcsának által, ami tisztátalan volt. Tachel ruach Hashem, és rászállt Isten szelleme. Ugye mondja Simson történeti, felnőttkori történetének a kezdetén, hogy rászállt Isten szelleme Cira és Eshtaol között. Különben a kommentárok azt mondják, Cira és Eshtaol az két nagy hegy volt, és Simson, vagy két nagy szikla, ezt a két sziklát egymáshoz verte és szétütötte, és ez itt jelent meg a számára is, hogy isteni erő van benne. Amarabi Háma Barchanina, Halszani, Boasszony, Jákim, Vinú, Dixim, Jehid, Dan, Nahasané, Darech. Itt vált, mondta Rabbi Hanina, itt vált be, vagy teljesült Jákob ősatyánk proféciája, amikor megáldotta a fiait, akkor azt mondta, hogy Jehid, Dan, Nahasané, Derech, legyen Dán a kígyó az úton. A kígyó szimbolizálja a furfangosságot. Simson, aki Dán törzséből volt, furfangos volt, és a konfliktusait a filiszteusokkal végig a furfangosság erénye kíséri. Le fámoibe machane Dan, ugye úgy folytatódik a szöveg, hogy és Dán táborában híre ment. Mit jelent ez? A fa'amoy az azzal a szóval rokon, mint a pa'amon. A pa'amon az csengő, mint hogyha egy csengőt csiningeltek volna. Amikor bárhova ment, Dán táborában olyan híre ment, mint hogyha egy csengő csiningelt volna előtte. Amarabb Yitzchak vérebe, amim lám, csajszos, hinomekes, kereszt, a fanom, kezúk, ezik, szív, pámáhte, dong, szív, pámáhte, rimoin, azt mondta rá, hogy ami az örökkévaló úgy csapott zajt ő előtte, mint hogyha egy csengővel járt volna előtte, és így kertette volna a hírét, ahogy a főpapnál is a pámon, de rimon, a pámon csengők voltak a ruhán, a főpap ruháján, felváltva a ruhája alján voltak kis csengők és kis gránát alma formájú ékszerek, hogy bárhova, ahol ment a főpap, ott rögtön hallják, hogy érkezik a főpap. És ez volt, vagy erre utal ez a pámoly kifejezés Simsonnál is, hogy a híre ő előtte járt. Bén Cirole, Bén Estol, az előbb már ezt mondtam szóban, Cirole és Estol között szállt rá az örökkévaló szelleme. Mit jelent ez? Amarabi Ászi, Cirole, Estol, Snéharim, Dojlim, Hajúvá, Karön, Simson, Hanon, Bebeze, Beze, azt mondtad rám Ászi, Cirole és Estol két hatalmas szikla volt, amit Simson a helyükről elmozdított, és egymáshoz ütve felmorzsolta őket, és ebből látta ő maga is, hogy micsoda isteni erő van rajta, illetve a filiszteusok is innen tudták meg, és kezdtek el rettegni tőle. Kedves barátaim, itt állunk most meg Simson történetével, és a történet folytatását holnap fogjuk hozni és folytatni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Kívánok mindenkinek egy további gyönyörű szombat estét, egy fantasztikusan jó helyet, nem helyet, hanem hetet. A leges legjobbakat, Gute Woche, Shavua Tov, viszontlátásra, viszonthallásra.